Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak benne vígad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 485. dicséretünk első és második versszakát énekeljük.
Jézus Krisztus, éhes hajnal, képet álmodsz új világgal, és megáldasz minden jóval. Te vagy nékünk egy reménységünk, Isten előtt közben jár.
Foglaljuk el helyünket. 127. zsoltárunkat énekeljük valamennyi verszakával. Most tanultuk ezt a zsoltár, 127. zsoltárunkat mind az 5 verszakával énekeljük el.
Yeah.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk Máté evangéliumában, a 18. részben, a 11-től a 20-ig terjedő versekben ülve hallgassuk meg. Mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja ott a 99-et a hegyekben, és nem megye el megkeresni az eltévedtet. Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elveszten egy is egy kicsinyek közül. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, nincs meg 4 szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még 1 vagy 2 embert, hogy 2 vagy 3 tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek 2 egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol 2 vagy 3 összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked gyülekezetünk közösségét. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy itt lehetünk-e hajlékban, abban a házban, amelyet rólad neveznek, templomnak, az Isten házának. És köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy tegnap előtt, vagy éppen ma reggel megszólítottál bennünket. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, azt is, hogy vágyat adtál a te igédnek meghallgatására. Bocsásd meg, hogy oly sokszor igédet vágyjuk, de nem ma szerint élünk. Nem ma szerint tesszük a mi dolgainkat. Nem ma szerint éltük a múlt hetet, az elmúlt napokat, de lehet, hogy az elmúlt órát sem. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, hogy te légy a mi gyógyítónk. Te látod, hogy egy-egy közösségnek is ugyanúgy lehetnek betegségei, mint ahogyan egy-egy embernek. De azt is tudjuk, azt is tapasztaljuk és látjuk, hogy te ugyanúgy, mint ahogyan az egyént, meggyógyítod a közösséget is. Sőt, nem állítod szembe az egyiket a másikkal. Ha gyógyul az egyik, akkor vele együtt gyógyul a másik is. Imádkozunk hozzád azokért, akik távol vannak, akik lelkileg vannak távol tőled. Lehet, hogy róluk beszél Jézus, amikor az elveszett, az eltűnt bárányt említi. És köszönjük, hogy azért jöttél, azért vagy itt közöttünk, hogy megtaláld, megmentsd az elveszettet. Imádkozunk ezért a csodáért, hogy ma is megtörténhessen. Hogy emberi élet, amely ugyan úgy gondolja, hogy te létezzel vagy, de mégsem számol veled a hétköznapokban, most döntésre juthasson. Hogy benned élhessen, hogy kimondhassa azt a csodát, amit kimondott Pál, és Pál után kimondunk sokan, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére. 251. énekünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Máté evangéliumában a 18. részben, a 15. és 16. versekben a következőképpen. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor együtt olvassuk a Szentírást, egy-egy bibliai történetet, akkor egészen biztos, hogy vannak olyan részek, amelyek közelebb állnak hozzánk, amelyeket jobban értünk, amelyek szívhez szólóbbak, egész emberi életünket megmozdatóak, és vannak olyanok, amelyeken átlépünk, átsiklik a figyelmünk, nem igazán értjük, hogy mi miért hangzik el benne. A Szentírásnak a felosztása, fejezeti felosztása, majd később a részekre való tagolása, ez egy emberi döntésnek a következtében jelenik meg. Ha jól emlékszem, a 13. században egy Stephen Langton nevű atyafi volt az, aki egy hosszabb út a brit szigetekről, míg Franciaországból érkezett, elvégezte a fejezeti tagolását az Új Szövetségnek, és ebben az összefüggés rendszerben, majd később a részekre való tagolásban mi egy-egy egységet külön-külön is kezelünk. Azt nem mondom, hogy a Jézus korában írott evangéliumok, de azt már bátran mondom, hogy az apostoli korban megfogalmazott levelek nem ilyen szerkesztéssel bírnak. Egybe olvasunk mindent. Nincsen benne központozás. A központozás a vesző vagy a pont. Sőt, nincsen benne szünet sem. Egybe folyva olvashatjuk a betűket egymás után. Éppen ezért, mikor találkozunk egy-egy fejezetnek az elválasztásával, akkor úgy gondoljuk, magunk, így szűrődik le bennünk, hogy ez egy tudatos, elválasztó formula. Most, kedves testvérek, úgy gondolom, hogy a felolvasott igét, Máté evangéliumából a 18. rész egészét, de ezt a szűkebb szakaszt is, az elveszett bárány és a gyülekezeti fegyelem kérdését sem szabad nekünk olyan kategorikusan elválasztanunk. Láthatóan két kép van benne, de szerintem a két kép inkább erősíti egymást, mint inkább egymás ellen szólna. A másik hozott örökségünk az, hogy az első keresztényeknek az életét mindig olyan harmonikus, olyan szép, már-már idilli állapotnak tartsuk. Viszont nem erről beszélnek az apostoli levelek. Nem erről beszél az apostolok cselekedete írott könyv. Bár igaz, hogy minden gyülekezetnek az alapját, a mai pomázi, csobánkai, vagy hogyha jogi formáját nézzük, a pomáz-csobánkai református társegyház községnek az alapját is, az a meggondolás és az a meggyőződés kell, hogy vezényelje, amit az apostolok cselekedete írott könyvben olvasunk, hogy a gyülekezet pedig egy volt. Egyek voltak az ige olvasásában, egyek voltak a tanítás hallgatásában, egyek voltak a kenyér megtörésében, sőt, ilyet is olvasunk, hogy mindenük közös volt, a régi károli mindenük közvala, így fordítja mindezt. Ez egyfajta mértéket ad mindannyiunk számára. Azonban Jézus nem véletlenül készíti a tanítványokat, nem véletlenül készíti a 12-t, a 70-eket, a későbbi nemzedékeknek a tagjait arra, hogy közöttük konfliktusok lesznek. Meg nem értés, békétlenség, háború, harc, küzdelem. És ennek az első jeleit már ott tapasztaljuk az apostoli korban, a pünkösdi csoda megélése után, néhány évvel talán, amikor a gyülekezet felduzzad, hogy a diakónia területén feszültség támad a gyülekezetben. Néhányan morgolódnak, nem azért, mert sok a szolgálat, hanem azért, mert kihagyják őket a szolgálatból. És ez a megkülönböztetés nyelvi, etnikai, származási, miért nem engedik az asztal körüli szolgálatban, ez egészen konkrétan az Úr asztalát jelenti, az asztal körüli szolgálatban azokat egészen közel az Úr asztalához, akik nem zsidó keresztjén gyökerekkel rendelkeznek. Zsidó gyökerekkel, keresztjén módra megélt hétköznappal rendelkeznek. Miért nem engedik oda a görög nyelvűeket? Miért nem engedik oda Istvánt, a diakónust? Miért nem engedik Fülöpöt, a diakónust? Miért nélkülözik őket az özvegyasszonyok és árvák körüli szolgálatban? Látjuk az apostoli levelezésből, főleg Pál apostol levelezéséből, hogy ez nem csak egyfajta belső gyülekezeti kérdés, gyülekezeti ügy, hanem az egész egyház jövőjét veszélyeztető ügy. Nagy kérdés például, hogy Krisztus követő lehet-e olyan, aki nem veszi magára a mózesi törvényt, nem veszi magára az Ószövetséget. Megkeresztelhetnek-e pogány embert? Megkeresztelhetnek-e olyat, aki idegen körből származik? Nagy vita. Hatalmas nagy feszültség. Az első gyülekezet életében, és ekkor összegyűlnek, olvassuk az apostolok cselekedete írott könyvben, Jeruzsálemben, zsinatra, hogy egy megbeszélésre, hogy hogyan is tovább, mi Krisztus akarata, mi az, amiben egyek tudnak maradni? Mi az, ami mindenkire érvényes? Azok, akik úgy tűnik, hogy ellenfelei egymásnak, azok rájönnek, hogy nem ellenségei, hanem testvérei. Két nagy vonulat egészen biztosan megtalálható az Új Szövetség lapjai között. Az egyik a Jakabi, leginkább Jakabi, akik olvassuk, rendszeresen és sokat az Új Szövetséget megállapítással mondhatjuk, hogy az ős gyülekezetnek a vezetője inkább Jakab volt, mint Péter. De Jakab Péteri ág, és ott van a Páli ág. Péter igazából mindenkihez tartozik, mert ő az, akit Krisztus megszólít. Éppen Kornéliusszal kapcsolatban egy tisztátalan ember házába kell bemennie, hogy majd később hirdesse az evangéliumot, és miután azok megtérnek, a keresztség sákramentumát is kiszolgálja. De a feszültség elég nagy. És ezt nem gondolná a jézusi tanítvány, nem gondolná a 12, és nem gondolná a ma embere sem. De hadd olvassak egy gyönyörű megoldást ebben a feszültségben. Pál apostol a Galatákhoz írott levelében írja ezt, mint egy históriai tényt. A második rész 9. versét olvasom. És amikor Jakab meg Kéfás meg János, akiket oszlopnak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Ha valaki a Károli fordítást nyitja ki, a Károli fordításban ez a kezet adnak, ez talán úgy hangzik, hogy bajtársi jobbot nyújtanak. Bajtársi jobbot nyújtottak nekem. Nem ellöktek azok a kezek, hanem összesimultak azok a kezek. Miért mondom mindezt, testvérek? Azért mondom, mert Jézus Krisztus az evangéliumban egészen érzékelhető módon a tanítványait erre készíti fel. Arra készíti, hogy közöttük feszültség is lehet. Arra készíti, hogy ellentmondás is lehet. Arra készíti, hogy a gyülekezet közösségének lesz olyan feladata, lesz olyan munkája, amelyben gyakorolnia kell a fegyelmet. Reformátor őseink, amikor az egyházról beszéltek egészen dogmatikusan, mi az igaz egyház 4 ismertető jegye? Kevés olyan KT kérdésünk van, amely 4-et kérdez, leginkább a KT-ban a 3-as száma jellemző, ezt csak zárójelbe jegyzem meg. De mi az egyház 4 ismertető jegye? Az első az ige hirdetése, a második a sákramentumok helyes kiszolgálása, a harmadik a diakónia, a negyedik pedig az egyház fegyelem kérdése. És ha őszintén vizsgáljuk ennek a kijelentésnek a fényében a gyakorlatunkat, akkor úgy látjuk, hogy a református közéletben, mintha ez egy tölcsér vagy piramis formát venne fel. A legfontosabb, a legnagyobb kérdés számunkra az ige hirdetése. Hogyan is hasogatjuk az igét? Hogyan is olvassuk az igét? Mi az, amit Isten szeretne mondani nekünk? Szinte Biblia óráinknak nincs olyan része, Isten tiszteleteinknek nincs olyan része, amikor ne erre figyelnénk. Helyes. A második része, azt mondják az ősök, hogy a sákramentumok helyes kiszolgálása. Ezzel kapcsolatban, a sákramentumok kiszolgálásával kapcsolatban már egy picit megengedőbbek vagyunk. Már látjuk, hogy hol vannak azok a dolgok, amelyek elválasztanak bennünket, így mondom most, ha nem is jó a kifejezés, jobbról és balról megkülönböztetnek bennünket a baptista, a neoprotestáns egyházaktól, és megkülönböztetnek bennünket a római katolicizmustól. Mindannyian tudjuk. A sákramentumok kérdésében határozott, de mégis úgy látjuk, hogy már nincs egységes látásmond a keresztény közösségek között. A harmadik a diakónia, amely éppen most szerveződik újra a mi gyülekezetünkben. Amikor azt érzi az ember, hogy szükség a másikhoz odalépni. A diakónia a kegyes gyülekezeteknek szól. Amikor Jézus összefoglalja a nagy parancsolatot, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Azt mondja Jézus akkor hívő embereinek, legbuzgóbb embereinek, hogy ti úgy gondoljátok, hogy az Istennel való életetek az rendben van, de nem törődtök az özvegyel, a szegénnyel, az árvával. Márkus Gábor, lelkipásztor testvérünk, aki a verőcei gyülekezetnek a tagja, lelkésszel, a bátyja Márkus Mihály dunántúli püspök, az édesapjuk is református lelkipásztor volt. Olvastam az 50-es években, 51 és 56 között az állami egyházügyi hivatalnak a levelezését, és olvastam, ahogyan ezt a családot megnyomorították. Szándékosan minden lehetőséget elvettek tőlük, tudnilik, Márkus Gábornak az édesapja meghalt, korán meghalt. És özvegyen maradt az édesanyja és árván a gyerekek, testvérek, nem tudom pontosan, hogy hányan voltak, de minden külső segítséget megvontak tőlük. És az édesanyja, ezt már Gábor testvérünktől tudom, amikor cseperedtek a gyermekek, akkor megkérdezte a fiától, Gábortól, hogy te nem szeretnél-e lelkész lenni. Azt mondta Gábor testvérünk, hogy én nem szeretnék lelkész lenni. Tudja, édesanyám, azért, mert a Szentírásban mindenütt azt olvassuk, hogy az özvegyet és az árvát el ne feled. Én pedig azt tapasztalom, mondja, hogy a református egyházunkban, ahol élek, rólunk mindenki megfeledkezett, magára hagyott bennünket. Az Isten munkájának a csodája, hogy ma egy missziói lelkületű lelkipásztor, aki a hajléktalanokkal foglalkozik, és emberi életek újulnak meg a szolgálatában. De mégis egy szűkebb terület, és hogyha megérkezünk a tölcsérnek a legvékonyabb ágához, akkor pedig azt kell mondanunk, hogy ez az egyház fegyelemnek a gyakorlása. Egyik szokolyai konfirmandus, amikor ezt a kérdést tettem föl, akkor talán még az Isten tiszteleten is azt válaszolta, hogy az egyház fegyelem egyelő pad fegyelem. Amit a padban szabad vagy nem szabad csinálni a templomban, ezt jelenteni az egyház fegyelem. Vajon arról beszél Jézus, hogy az egyház fegyelem gyakorlása az a pengellérre állítást jelenítené meg újra? A szégyenköveknek a felállítását? A napokban mesélte valaki nekünk, nekem egy csobánkai asszony, hogy amikor valami rosszat követett el, akkor az édesapja kiállította őt a ház elé, és mindenkinek, aki a templomba ment, azt kellett mondani, hogy megbántottam az édesapámat, megbántottam az édesapámat, megbántottam az édesapámat. Vajon Jézus, amikor e szűkülő tölcsérben a fegyelem kérdéséről, az intés kérdéséről beszél, akkor ezt szeretné előhozni? Szerintem nem. Néhány héttel ezelőtt olvastam egy cikket, amely cikk arról beszél, hogy a keresztény közösségek sem kerülik ki, és kerülhetik el a manipulációnak a terhét. Azt a fajt arról beszél ez a cikk, hogy nagyon sokan a bűnbánat helyett, a bűnbánat gyakorlása helyett manipulálnak. Így fogalmaz, hogy egy ismert manipulátor esetében miből tudjuk megállapítani, hogy valóban megbánta-e viselkedését, és ezért újra bizalmat szavazhatunk-e neki. Azt látom, hogy a keresztény szervezetek az esetek többségében nem tudnak erre válaszolni. Olyan embereket fognak be és állítanak vissza a szolgálataikba, akik ordító jellemhibákkal rendelkeznek, és egyáltalán nem biztonságosak. A manipulátor ugyanis, idézelve mondom, így kér bocsánatot. Nagyon sajnálom, előre szeretnék menni, próbálok szakítani a múlttal. Ezzel nemesnek mutatja magát, miközben eléri, hogy az emberek őt megsajnálják. Szavaival bulkoltan azt is mondja, ne kényszerítsetek arra, hogy a múltról beszéljek. Hiszen épp ez a terület, amit el akar kerülni. A bocsánat kérésből a legtöbb dolog hiányzik. Az igazság, a tények, a részletek, a felelősségvállalás, az áldozattal való együttérzés, annak a fájdalomnak a tudata, hogy másoknak okozott kárt, és ami a legfontosabb, a belátás. A manipulatív személyt, amikor rajta kapják, akkor rosszul érzi magát. Szomorú és mérges. De mit árul ez az ő bűnbánatáról? Egyáltalán semmit. A bűnbánatnak és a megváltozott szívnek nem lényeges ismertetője az, hogy valaki rosszul érzi magát. Ha egy emberen nem látszik az, hogy tényleg belátta, hogy azt, amit tett, az probléma, akkor megmaradhat ugyanabban a helyzetben. A kulcsszó sokszor a sajnálom. A sajnálom, amely nem azt jelenti, hogy megbánom. Aki manipulálni akar egy közösséget, egy keresztény közösséget, az legtöbbször megígéri, hogy meg fog változni. Például azt mondja, mostantól kezdve egy kortyot sem iszom. De amikor ezt az ígéretet teszi, akkor valójában csak jó benyomást akar kelteni. Azt akarja velünk elhitetni, hogy őszinték és jók a szándékai. De az, aki igazán bűnbánatot tart, az nem akar magában jó benyomást kelteni, hanem egyszerűen szeretne megváltozni. Nos, kedves testvérek, az egyház fegyelem kérdésének ez az egyik legnagyobb problémája. Hogyan gyakorolhatja az ember? Egyáltalán gyakorolhatja ezt az ember? Nos, itt jelenik meg Jézus tanításának a lényege. És itt kapcsolódik össze az elveszett bárány története és az intésnek a felelőssége. Mert Jézus, amikor az ítéletről és az intésről beszél, akkor magát pásztorhoz hasonlítja. Méghozzá ahhoz a pásztorhoz hasonlítja, aki utána megy az eltévedtnek, utána megy az elveszettnek, utána megy annak, aki elhagyja a nyájat, utána megy annak, aki elhagyja a gyülekezetet, nem pedig bele akarja dorongolni a földbe, nem pedig az ő munkájának, tanításának, fegyelmezésének a lényege, hogy elveszten az ő személyisége, hanem az, hogy megmentse őt. Az egyház fegyelem gyakorlása az mindig a lelkekért folyó szolgálat és a lelkekért folyó munka. Nem pedig egy kényszer és kényszerítő eszköz gyakorlása. Mindaz azért történik, hogy az illető megtérjen és éljen. Tudjátok, testvérek, a gyakorlatból látom, hogy a probléma talán nem abból adódik, hogy nincs az egyházunkban egyházfegyelem, hanem a probléma abból adódik, hogy nem ebben a jézusi lelkülettel történik. És nem abban a jézusi tanítással történik, hogy menj el, szólj négy szem közt, vagy ha nem hallgat rád, akkor vigyél magaddal tanút, és végül intsd meg a gyülekezet közösségében. Azért, hogy megmeneküljön. Azért, hogy éljen. A pásztor azért hagyja el a 99-et biztonságban, azért hagyja biztonságban, és azért megy el, hogy az az egy megmeneküljön. A távol lévő meneküljön meg. Az eltévedt meneküljön meg. Az, aki a gondolkodásában elhagyta az Urat, visszatérjen és éljen. Az egyház fegyelmi gyakorlása ennek a pásztori munkának a része. Utána menni az elveszettnek. Hogyan lehetséges ez? Ordas püspök úr, evangélikus püspök, egy kis történetet fordított le, és a történet lényege az volt, hogy svájci kutatók a hegyekbe indultak, és amikor a jeges hegycsúcsokat kinézték kutatási területnek, akkor azt gondolták ketten, hogy fogadnak maguk mellé három vezetőt. El is indultak, és mikor a kritikusabb részhez értek, akkor öten összekapaszkodtak. No, nem csak úgy, hogy egymás kezét fogták, hanem összekötötték egymást egy kötéllel. És ahogyan a legsikomlósabb rész mellett elmentek, az utolsónak a lába megcsúszott a lába, magával ragadta a soron következőt, a negyediket, a negyedik megrántotta a harmadikat, a harmadik elhúzta a másodiknak a lábát, de az elsőnek volt annyi ideje, hogy a jégcsákány bele hasítsa a jégfalba. És ott lógtak a szakadék szélén, mondhatom úgy, hogy öten. De az elsőnek a csákánya benne volt a jégfalban. Kis idő múlva, amikor az életösztönök is beindulnak, mindenki talált magának egy kis kapaszkodót, mindenki megállt, stabilizálódott a helyzet. És erre a lefordított kis történet azt mondja, hogy ne felejtsd, a segítség mindig fentről lefelé érkezik. Fentről lefelé. Honnan legfelülről lefelé. Hogyha kicsúszik az ember lába alól a talaj, és magával ránt kettőt vagy hármat, lehet, hogy négyet, az első, a legfontosabb, a legbiztosabb, az még szilárdan állhat. Az egyház fegyelem gyakorlásának a praktikuma ez, hogy a segítség mindig fentről érkezik. És nem azért, hogy elveszítsen, hanem azért, kizárólag azért, hogy megmentsen. A hétköznapi életben pedig ez azt jelenti, amit a bevezetőben elmondtam, amit Jakab, amit János, Kéfás, azaz Péter és Pál megtesznek. A kritikus helyzetben krisztusian bajtársi jobbot adnak. Azért, mert tudják, hogy az a munka, az a szolgálat, az a pásztori tevékenység, amely emberekhez vezeti őket. Az emberekkel való foglalkozásból adódóan konfliktusokhoz vezethet. De a megoldás az mindig felülről érkezik. Azért, hogy a megtévedt, a bűnös megtérjen és éljen. Mert az emberfia azért jött, hogy megtalálja, megmentse az elveszettet. Ezt gyakoroljuk minden tekintetben, a pásztori egyház fegyelmezés kérdésében is. Amen. Testvéreim, válaszoljunk az igére. 223. dicséretünket keressük meg, fennállva énekeljük el első, második és utolsó versét. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy te komolyan beszélsz az emberi szívről. Komolyan beszélsz a bűnről, a gonosz valóságáról. És köszönjük neked, hogy ennek megítélésében krisztusi módon a gyülekezetet említetted. Nem az egyént, nem magányos harcosokat, farkasokat, hanem a gyülekezet közösségét. Adj nekünk, e közösségnek bölcs szíved, hogy látva a világ nyomorúságát, meghozhassuk a tőled való ítéletet. Urunk, gyakran túl naívak vagyunk, és behonjuk szemünket, hogy csak a világban van gonosz és rossz. És hogyha behunjuk a szemünket, akkor az nem érint bennünket. Bocsásd meg ezt nekünk, hogy így gondoljuk. Adj nekünk felelősséget, hogy megvédjük, pásztoroljuk, és igéd által helyreállíthassuk az összetört embereket. Könyörgünk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a te szent lelked ajándékáért, amelyhel elmehetünk azért az egyért, aki ugyanolyan fontos, mint a 99, és hogy örömünk lehet, mert megtér és él. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyülekezetünk minden tagjáért, kicsinyeiért és nagyjaiért. Imádkozunk hozzád időseiért. Imádkozunk özvegyeiért. Imádkozunk az árvákért. Könyörgünk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, mindazokért, akiknek nincs munkájuk, pedig tennék, pedig dolgoznának, pedig alkotnának. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a kórházi ágyon fekvőkért, a meggyengültekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a haláltusában lévőkért. Imádkozunk hozzád a kezelésen résztvevőkért. Mutasd, ha kérhetünk a te gyógyító kezedet. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért, a gyászolókért. Könyörgünk, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Jézusért hallgass meg imádságunkat. Amen. Most egy csendes könyörgését mondhatja el. Amen. Foglaljuk össze a mi könyörgésünket, mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy a hirdetések kezdetén a legaktuálisabb kérdést hozzam elétek. Mindannyian kaphattatok egy kis imádságra bátorító, buzító lapot. Gyülekezetünk diakoniai szolgálata szeretettel kéri azokat a testvéreinket, akik szeretnék, hogy imádságban hordozzuk őket, akár névvel, akár név nélkül, bátor szívvel írják fel imakérésüket, és a kijáratnál, a bejárati ajtó előtt, templomunk kapuja előtt egy kis ládába helyezhetjük el az imakérő lapunkat. Ezt követően ez a lap itt lesz mindig a templomban, bármikor elhelyezhetjük, bármikor oda tehetjük, bármikor kérhetünk ilyen imakérő lapot, tegyük meg, hogy könyörgünk egymásért közösen is. Szeretettel ajánlom gyülekezeti újságunkat, áldás békesség újságunkat, a harmadik évfolyam első számát, amely sokat beszél az irgalmasság diakónia kérdéséről is. Forgassátok, olvassátok, ez az újságunk missziói célt szolgál, az elmúlt időszakot tekinti át, és a jövőbe is kitekint majd. Mindig elmondjuk ilyenkor, elmondom ilyenkor, hogy az újság ingyenes, de ha valaki jó szívvel szán adományt, akkor ennek a lapnak a megjelenése most 700 forintba került. A kiáratnál ezt is rendezhetjük, aki jó szívvel tud erre a missziói célra adományt adni. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét, adományát. Köszönjük a szeretett vendégséghez adott süteményeket, a gyülekezeti kirándulás séta szervezését, az újság szerkesztését, a fán végzett munkát, kis fűrészelést, vágást. Köszönöm minden testvéremnek az egész heti segítségét. Kérem, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására Magyarországi Református Egyházunkat, a 0066-os, a Pomázi Református Gyülekezetért Alapítványt pedig az adószám megjelölésével támogathatjuk. Két külső meghívás érkezett gyülekezetünkbe, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán Hitünk és a Tudomány címmel református akadémikusok tartanak előadást. A második alkalom február 26-án szerda este 19 órakor lesz a Dunamelléki Református Egyházkerület székházában, a Rádai utca 28-ban. Az előadást dr. Falus András akadémikus tartja, a modern humán genetika etikai, jogi és világnézeti kihívásai címmel. Pócsmegyeri testvéreink is meghívót küldtek gyülekezetünkbe, február 28-a és 3-a között pócsmegyeri népfőiskolai hét lesz, előadók Tímár Sára, junior primadíjas népi énekes, dr. Győri L. János középiskolai tanára, Magyar Református Művelődés és Iskolatörténeti Kutatóintézet igazgatója, dr. Tőkéci László történész, az ELTE tanszékvezető professzora, egyházkerületünk gondnoka, illetve dr. Kis András Pócsmegyer, nagy tiszteletben álló korábbi körzeti orvosa. A részletes program olvasható gyülekezetünk hirdető tábláján. Saját alkalmunkat is hirdetem, kérlek benneteket, hogy hordozzuk imádságban 2014. március 3-a és 7-e között, esténként 18 órától böjti evangelizációs sorozat lesz a Pomázi Gyülekezeti Házban, közöttünk szolgál Horváth Géza pasaréti református lelkipásztor. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, 2014. február 18-án harang szólt nagy tiszteletű Pap László halálának 15. éves évfordulóján, emlékezett felesége és a Pomáz Csobánkai református gyülekezetek. 2014. február 17-én életének 95. évében elhunyt Varga Ferencnél született Szepesi Eszter. Temetése 2014. március 3-án 13 órakor lesz református temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próbát tartunk Pomázon. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, kék kereszt alkalom Pomázon, fél héttől pedig bibliaolvasókör lesz Pomázon a gyülekezeti házban. Szerdán 6 órakor bibliaóra lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóra Csobánkán, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Reánk következő vasárnap 9 órakor biblia vasárnapi istentisztelet lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon. Jövő héten vasárnap 18 órától a Psalmus kórus szolgál a helyi római katolikus templomban. Testvéreim, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. 195. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!